A telefonon a túlsó végén Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgató. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Ugye reggel már
köszöntöm a hallgatókat.
Foglalkoztunk azzal, hogy megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia Bicentenárium is rendezvény sorozata, hiszen 200 éve alapították, ugye kiállításokról is beszéltünk, most azért inkább arról, hogy hogyan lehet versenyképesebb a magyar tudomány, illetve hát ugye nagy kérdés mindig az, hogy most akkor alapkutatás vagy alkalmazott kutatás, melyik a fontosabb, nyilván ebben aztán megoszlanak a vélemények. De az első kérdés mégiscsak az, nyilvánvaló, hogy akik hallgatnak minket és akik a híreket figyelik, látják, hogy hát, hogy mondjam, nem teljesen feszültségmentes a kormányzat, illetve most az akadémia viszonya. Ez rávetődött egy kicsit ugye a közgyűlésre is, de most mi nyilván nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt a vitát eldöntsük, de az mindenképpen kérdés, hogy most, amikor a világban egy igen komoly verseny zajlik tudomány, innováció területén, ez a fajta, hogy mondjam, nem túl barátságos, vagy legalábbis egy kicsit feszült helyzet, de ez mennyiben nehezíti azt, hogy valóban a tudomány képviselői végezzék a dolgukat, és ehhez megkapjanak minden olyan segítséget kormányzati oldalról, ami meg ahhoz kell, hogy ezek az eredmények aztán előbb-utóbb a gyakorlatban hasznot is hozzanak.
Így van. Én ugye személyesen részvevője vagyok az akadémiával való egyeztetéseknek a kormányzat, illetve a kulturális és innovációs minisztérium oldaláról. Én azért egy kicsit máshogy látom, mint ahogy felvezette. Az akadémia vezetésével van egy nagyon konstruktív viszony, és azokban a kulcskérdésekben, ahol együttműködünk, ilyen volt például tavaly év végén ugye a kutatóhálózat ügye, és azok a kutatóintézeti ingatlanok, amelyekben a kutatóhálózat működik, és jelenleg az akadémia tulajdonában vannak, ebben az ügyben is sikerült megállapodni. Én egy konstruktív viszonyt látok, az persze igaz, hogy vannak olyan akadémikusok is, akik ezekben az ügyekben, most ha már itt a kutatóintézeti ingatlanokat említettem, nem azon az állásponton vannak, mint amiben mondjuk az akadémia elnöke és Hankó Balázs miniszter megállapodott, és ugye tudjuk azt, hogy Radnóti Sándor akadémikus meg is támadta a bíróságon az akadémia közgyűlésének egyébként többség és demokratikus úton hozott döntését. Tehát amikor, itt csak arra szeretném ezen keresztül felhívni a figyelmet, hogy amikor akadémiáról beszélünk, vagy akadémikusok nyilatkoznak meg kérdésekben, akkor ez utóbbi nem minden esetben tükrözi az akadémiának, vagy az akadémiai vezetésnek az álláspontját, egy konstruktív együttműködést látok. De a kérdésére konkrét választ adva is arra áttérve, nagyon fontos, hogy ebben a versenyben, és ezt ön is teljesen helyesen állapította meg, amit látunk globálisan a technológia versenyében, hogy Magyarországon azok a szereplők, akik a tudománypolitikában, az innovációpolitikában meghatározó szerepet játszanak, ilyen természetesen az akadémia, ilyenek az egyetemek, ilyen a kutatóintézet hálózat, és ilyen természetesen a kormány is, amely kutatásfinanszírozásban meghatározó szerepet játszik, egy stratégia mentén is egy irányba húzzanak, és azt látom, hogy egyébként ezen a területen jó irányban haladunk, és ez fontos is azért, hogy a magyar gazdaság versenyképessége szolgálatába állítsuk az innovációt, hiszen hiszünk abban, és látjuk azt a nemzetközi versenyben, hogy ez meghatározó szerepet fog játszani hosszú távon Magyarország versenyképességében.
És hát ugye nem csak Magyarország, ugye nyilván most kicsit messzebb néz a kontinens szempontjából sem lényegtelen, és ugye a mostani események, amik zajlanak, azok meg még inkább arra világítanak rá, hogy igenis fontos szerepe van az innovációnak, mert azzal lehet a versenyképességben jól helytállni, és az átalakuló világban szerintem ez egyre inkább egyre fontosabb kérdés lesz. Ugye az, amit felvetettem, hogy alapkutatás vagy alkalmazott, ugye ez nem olyan egyszerű, hanem nagyon sokszor bonyolult dolog, hiszen például kigondolta volna, hogy a hálózatelmélet adott esetben a gyógyszeripart is segítheti, vagy a játékelmélet a gazdaságot. Van-e értelme ezt a vitát folytatni, vagy inkább arra kellene fókuszálni, hogy minden egyes eredményből kihozni a legjobbat?
Éppen valami hasonlót szerettem volna a kérdésre válaszul megfogalmazni, mint amit itt a végén említett. És akkor egy kicsit történeti kontextusba, vagy történelmi kontextusra helyezzük ezt a kérdést. Az egész alapkutatás, alkalmazott kutatás vita, nevezhetjük talán ezt annak, ez az 1945 utáni, ugye a második világháború utáni újjáépülő világrendben, egyébként az Amerikai Egyesült Államokban fogalmazódott meg, Vannevar Bush volt az amerikai elnöknek a tudománypolitikai tanácsadója, aki felhívta arra az amerikai elnök és a közvélemény figyelmét is, hogy a tudomány meghatározó szerepet játszik a technológia fejlődésében, és erre az Amerikai Egyesült Államoknak nagy hangsúlyt kell helyezni, és ő volt az, aki azt javasolta, hogy az alapkutatás és az alkalmazott kutatás finanszírozását másképpen kell megoldani, és ezt érdemes különválasztani. Ezzel szemben már a 80-as, 90-es évektől az Egyesült Államok is, és a kelet-ázsiai felzárkózó államok, itt említhetném Szingapurt, említhetném Kínát, Dél-Koreát vagy Japánt is, átálltak egy más megközelítésre, amit hatás alapú kutatásoknak nevezünk, impact driven, így szokták a nemzetközi szakirodalomban ezt nevezni. Magyarul azt nézzük, hogy az adott kutatásoknak milyen gazdasági, társadalmi, tudományos hatása van, és olyan kutatásokat érdemes az államoknak, a kormányzatoknak finanszíroznia, amelyek az adott ország, adott régió, nevezhetjük ebben az esetben az Európai Uniót és vagy Európát is egy régiónak, kihívásaira megoldásokat hoznak, és gazdasági versenyképességhez vezetnek. Mi is ezt a megközelítést valljuk, és ebben a megközelítésben hiszünk, és ezért is mondtuk azt a Neumann János programban, hogy olyan kutatásokat kívánunk támogatni, amely gazdasági, társadalmi vagy tudományos hatást foglalnak magukban. És hogy lejöjjek egyel a pragmatikusság szintjére az elméleti megközelítésből, mondok egy példát. Roska Botond professzor úrral beszélgettünk jó párszor, ugye ő egy Wolf-díjas kutató, éppen tavaly évben nyerte a Wolf-díjat, az egyik legkiemelkedőbb tudományos díj, talán a Nobel-díj után a második. Ő Svájcban dolgozik, a magyar kormány egyébként támogatja az itthoni kutatásait is, itthon is végez kutatásokat. Ő mondta el ezt nagyon plasztikusan, hogy hogyan szervezi meg ő a svájci kutatóközpontjában ezt a dolgot. Vannak olyan kutatói kutatócsoportok, amelyek az alapkutatást, a felfedező kutatást végzik, de emellett fölépítette azokat az ő által a technológiai platformoknak nevezett képességeket a kutatóközponton belül. Ezek a platformok inkább mérnököket, műszaki embereket foglalkoztatnak, nem feltétlenül mély tudományos munkát végző embereket, de az ő feladatuk az, hogy a felfedező kutatók által hozott kutatási eredményeket átfordítsák technológiákká, és gyakorlati alkalmazhatóságot tegyenek mögéjük. Hát mi is ebben a megközelítésben hiszünk még egyszer, és a magyar kutatási hálózat megújulása során is ezt a szempontot helyezi Gulyás Balázs elnök úr is előtérbe a vele folytatott beszélgetések alapján, hogy nézzük meg, hogyan tudunk minél több társadalmi problémára, kihívásra és gazdasági kihívásra megoldást találni a kutatások segítségével.
Egy kérdés még ehhez kapcsolódóan, ez elsősorban nyilván a fiatalokra vonatkozik, hogy mennyire tudják, vagy milyen programmal próbálják segíteni azt a folyamatot, hogy ne hagyják abba úgymond a tudományos pályát azok a fiatalok, akik az egyetemen végeznek, mert azt gondolom, hogy talán egyetemi szinten is ez inkább egy picit probléma, mert a piac azonnal felszívja őket, nagyon jó lehetőségeket kínál. Nyilván a tudományos munka az egy más jellegű karriert igényel. Hogyan tudják ezt népszerűsíteni a fiatalok körében?
Ez egy kulcskérdés, és komoly kihívás nem csak Magyarországon, de az egész világon is, én így látom. Ugyanakkor itt is szeretnék egy megközelítésbeli megjegyzést tenni. Nem gondoljuk azt, hogy egy akadémiai, most az akadémiát értem az egyetemeket, vagy a kutatóintézeteket, és egy vállalati fejlesztőmérnöki pálya az egy feltétlen, egy vajdagos választás legyen, hogy én már pedig elkezdem az egyetem befejezése után az egyetemi karrieremet, és majd onnan nyugdíjba vonulok, vagy én elmegyek a vállalati szektorba, és majd onnan nyugdíjba vonulok. Éppen azt ösztönözzük számos programunkon keresztül, hogy átjárhatóságot teremtsünk, és átjárhatóság legyen a vállalat és az egyetemi féla között, magyarul legyenek olyan egyetemi kutatók, professzorok, akik néhány évet dolgoznak az egyetemen, utána néhány évre kimozognak, kimennek az iparba, majd visszajönnek, visszaoktatnak, vagy akár teljesen visszatérnek az egyetemekre. Ez csak egy fontos kiegészítésként szerettem volna jelezni. Ugyanakkor abban teljesen igaza van, hogy arra ösztönözni a fiatalokat, hogy foglalkozzanak a doktori fokozat megszerzésével, foglalkozzanak az akadémiai pályán való elindulással. Ehhez olyan pénzügyi és infrastruktúrális környezetet szükséges teremtenünk, amely vonzóvá teszi ezt számukra. Ugye az egy fontos dolog, és sokat beszélgetek kutatókkal, hogy a legelhivatottabb kutatókat alapvetően nem az vezérli, hogy nagyon magas fizetéseket tudjanak realizálni. Természetesen a fizetés egy nagyon fontos tényező, és az, hogy a családnak a megélhetését biztosítsák a kutatók, ez alapvető elvárás. Ugyanakkor a fő motivációs tényező a kutatásra nyitott fiatalokban mégiscsak az, hogy valamilyen tudományos területen komoly áttöréseket és felfedezéseket érjenek el. Na de rátérve a konkrétumokra, három tényezőt látunk, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a motivációt megteremtsük a fiatalokban. Az egyik, hogy az egyetemeink és kutatóintézeteink alapfinanszírozása az megfelelő szintű legyen, és megfelelő béreket tudjanak fizetni a kutatók számára. Ugye az egyetemeken 2021-ben a megújulás folyamataként 2,5-szeresre növelte a kormány az intézmények finanszírozását. Én azt látom, hogy ott alapvetően a megújult felsőoktatásban ez a kérdés rendeződni látszik. Természetesen mindig lehet előrelépni, és szükséges is ez. A kutatóhálózatnak tavaly évvégén, erre már utaltam, indult el a megújulása. Itt is döntést hozott a kormány arról, hogy megkétszerezi a kutatóhálózat finanszírozását, 2027-re 100 milliárd forintot fogja közelíteni, az az alapfinanszírozás, amiben még a pályázati bevételeket nem is számoltam bele. Tehát ez az egyik, hogy legyen egy megfelelő alapinfrastruktúra. A második tényező, hogy olyan kutatástámogatási rendszert építsünk ki, ami magas színvonalú, pénzügyi értelemben is versenyképes, márhogy nemzetközileg versenyképes, projekt alapú támogatásokat ad a legkiválóbb kutatások elvégzésére. Ebben is léptünk előre. Idén már 40 milliárd forintos kerettel tudtuk elindítani a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programot. Ez még két évvel ezelőtt 13,5 milliárdos kerettel indult el. És végül, de nem utolsó sorban, a harmadik kulcsfaktor, hogy olyan műszerezettség, olyan kutatási infrastruktúrák álljanak rendelkezésre az egyetemeken, kutatóintézetekben, amik világszínvonalúak. Itt pedig egy 26 milliárdos fejlesztés elindításáról döntöttünk.
Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Bódis Lászlót, innovációért felelős helyettes államtitkárt, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatóját hallották. Zene, közlekedés, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét, tartsanak velünk!